Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, testvéreinket, vendégeinket. Ma este folyamán egy nagyon komoly, tartalmú és nagy terjedelmű témába fogunk bele, amelynek azt a címet adtuk, az egyetlen Isten ember. Mai témánk tulajdonképpen egy bevezető jellegű ebbe a hatalmas témakörbe, ezért is kapta ezt a címet, az Isten fiában való hit egysége. Isten ugyanis azt szeretné, hogy a Jézus Krisztusról szóló ismereteinkben egység jellemezzen bennünket. Ezért Jézus az igény keresztül János evangéliuma 5. fejezetének 39. versében a következőket mondja. János evangéliuma 5. fejezetének 39. versében így olvasom az igét. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Amikor Jézus ajtát elhagyták ezek a szavak, akkor a zsidó vezetőkhöz, akikhez intézte ezt a felszólítást, ezt a kérdést, még bizonyos vonatkozásban csak feltételes módban szólt, egy kicsit kijelentő módban. Azt mondta nekik, hogy ti tudakozzátok az írásokat. Azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek, ezért keresitek, kutatjátok az írást. Ma azonban hozzánk már nem csak kijelentő módban szól, hanem felszólító módban is. Egy kicsit lehetne úgy is hangsúlyozni Jézus Krisztusnak ezt a szavát, hogy tudakozzátok, mert az örök életetek van abban elrejtve. Mindenkinek, aki Isten gyermekének vallja magát, előjoga és egyben kötelessége is, hogy a Bibliát naponként és szorgalmasan tanulmányozza. Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvében az 532. oldalán azt írja, minden értelmes lény első és legfontosabb kötelessége, hogy megtudja a Szentírásból, mi az igazság. Nap mint nap szorgalmasan kell kutatnunk a Bibliát, minden gondolatot mérlegelnünk és igét igével összevetve. Isten segítségével nekünk kell kialakítanunk nézeteinket, mint ahogy életünkért is saját magunk vagyunk felelősek Isten előtt. Mielőtt bármilyen tantételt vagy előírást elfogadnánk, kérdezzük meg, hogy mit szól hozzá az Úr. Egy általános alapelv, amit meghatároz Ellen White ebben az írásában, hogy kötelességünk, egyben előjogunk is, de főként kötelességünk, mint Isten gyermekeinek, hogy naponta tanulmányozzuk az igét, igeverset igeverssel összehasonlítva. A különböző kijelentési mozaikokat összerakva, hogy úgy alakuljon ki az egész kép, amit az Isten igéje mond erről a hatalmas témáról. Isten segítségével nekünk kell kialakítanunk a nézeteinket, mint ahogy életünkért is saját magunk vagyunk felelősek Isten előtt. Nem mondhatjuk majd akkor, amikor Isten előtt meg kell állnunk, hogy X testvér mondta, hogy én ezt tehetem, Y pedig mást mondott. Akkor Isten majd azt mondja, neked van egy zsinórmértéked, egy útmutatód, egy jelződ, amire figyelni kellett volna. Az apostoli gyülekezet kell példakép legyen előttünk ebben a dologban. Pál apostol feljegyzi a bérabeliekről, hogy ők semmit nem fogadtak el, csupán tekintély alapon. Azt mondja a Szentírás a Cselekedetek könyve 17. fejezet 11. versében, hogy ők naponta tanulmányozták Isten igéjét, és utána néztek, hogy úgy van-e, ahogy azt az apostol mondta nékik. És Pál apostol egyáltalán nem esett kétségbe attól, hogy jaj, hát ezek a bérabeliek, ezek milyen emberek, hogy egyszerűen nem hisznek nekem. Sőt, Pál értékelte a bérabelieket. Azt mondta, hogy ezek az igazi hívő emberek. Nem fogadják el csupán azért, mert egy neves jeruzsálemi tanító, egy bölcs ember, aki a legmagasabb tudományok doktora, az ezt és ezt mondta nekem. Hanem hazamentek, és megnézték, hogy úgy van-e. És azt mondja Pál, ez az igazi. Sőt, a jeruzsálemi gyülekezetről is azt olvassuk Istennek igéjében a Cselekedetek könyve 2. fejezet 42. versében, hogy ők naponta foglalatosak voltak az apostolok tudományában. Vagyis nem elégedtek meg azzal, amit a szüleiktől vagy egyéb helyről hallottak, hanem szerettek volna meggyőződni. Naponta voltak foglalatosak az írások kutatásában, az apostolok tudományában. Sajnos azt mondhatjuk, hogy nemzedékenként gyengül ez a gyakorlat Isten gyermekei között. nagy a hajlandóság arra, hogy a kényelmesebb részt válasszák, és pedig van azt, hogy személyesen kutassák az írást, hogy személyes meggyőződésé alakítsák a hallott igazságot. Na, ez egy kísértést jelent, hogy ezt elmulasszák. Isten azonban arra akar szólítani, hogy igen, amit te hallottál, amit megismertél, amit elmondtak neked, bármilyen szépen hangzik is, azt te alakítsd át személyes meggyőződésé. Menj haza, és vedd elő a te útmutatódat. Kérdezd meg, hogy mit szól ebben az Úr. Keresd meg Istennek igéjében a te személyes meggyőződésedet ebben a kérdésben. Szükség van személyes igatanulmányozásra több szempontból is. Máté evangélium a 24. fejezet, 24. versében Jézus Krisztus azt mondja, sok hamis tanító fog támadni. És ezt úgy nem általánosságban mondja, hanem egy bizonyos adott korra vonatkoztatva. Jézus tanítványai ugyanis azt kérdezték Jézustól, hogy mikor lesz a te visszajöveteled, és micsoda jele lesz a világ végének. És ezt a két eseményt Jézus magyarázza a tanítványoknak, és ebbe kapcsolja bele azt, hogy akkor, amikor majd ez elkövetkezik, akkor nagyon sok hamis tanító fog támadni. Számunkra, Bibliát ismerő emberek számára azonban csak azok a hamis tanítók veszélyesek, akik közülünk támadnak. De azok nagyon veszélyesek. Kívülről jövő tévtanításokkal szemben általában egyfajta védettségben vagyunk. De sokkal kevésbé vagyunk védettek azokkal szemben, amelyek közöttünk támadnak. Mivel Isten is tudja ezt, ezért a Biblián keresztül figyelmeztet bennünket, hogy legyen alkalmunk felkészülni. Amikor ezzel szembe találjuk magunkat, akkor ne érjen a meglepetés erejével bennünket. Nagyon sokszor az élet különböző területein éppen azért tud bizonyos dolog hatást gyakorolni egy emberre, mert a meglepetés erejével éri. És az ember akkor hirtelen nem is tudja, hogy most mit is tegyen és mit is szóljon. Ezért Isten előre elmondja, hogy amikor majd ezek bekövetkeznek, akkor azt mondja Jézus, el ne fogyatkozzon a ti hitetek. Jézus felkészít mindazokra az eseményekre, amik Isten gyermekei számára a meglepetés erejével fognak szólni. Az igében Isten úgy készít bennünket, a Cselekedetek könyve 20. fejezetében, a 30. versben például ezt olvassuk, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványukat maguk után vonják. Vagy Péter apostol második levelében, a 2. fejezet 1. versében még azt olvashatjuk, ti köztetek is hamis tanítók lesznek, akik veszedelmes eretnekséget fognak becsempészni. Na, ez a veszélyes Isten gyermekeire. Mert a választottakat nem lehet elhitetni vad, durva dolgokkal, hiszen ismerik Istennek igéjét. Sátán a választottakat szeretné megtéveszteni az utolsó időben, ezért oly módon próbálkozik, hogy ott közöttük támaszt. Hamis tanítókat, fanatikus gondolkodásokat, szélsőséges irányzatokat. És éppen az igei kinyilatkoztatás alapján mondhatjuk még el, hogy ezek a tanítók általában befolyással, tekintéllyel rendelkező emberekként lépnek színre Isten népe között. Másként nem tudnák a fonák dolgaikat úgy képviselni, hogy a tanítványukat maguk után vonják. Mivel pedig, ahogy az ige mondja, közülünk támadnak, ezért az általunk képviselt tanításoknak a rendszerébe építik bele a hamis tanításukat. És éppen ez a megtévesztő. Annyira finoman burkoltá válik, annyira finoman csomagoltá, hogy szinte alig lehet külön választani a kettőt egymástól. Ellen White a Válogatott üzenetek című könyvében az első kötet 202-es oldalán azt mondja ezzel kapcsolatban, az igazság határvonala szorosan a tévedés vonala mellett fekszik, és mind a két vonal egynek tűnhet, azon értelem előtt, amelyben nem munkálkodott a Szentlélek, és amely értelem éppen ezért nem gyors felismerni a különbséget az igazság és a tévedés között. Az fogalmazódik meg ebben a gondolatban, az igazság határvonala sokszor annyira szorosan együtt van a hamissággal, ha nem hagyatkozunk a Szentlélek vezetésére, ha nem kérjük felülről a megvilágosítást, akkor talán ezt a két határvonalat egynek látjuk. Az Isten szent lelke az, aki meg tudja világosítani a tekintetünket, hogy tisztán tudjunk látni. És különösen ebben az utolsó korban nem véletlenül küldi Jézus azt az üzenetet, hogy szemgyógyító írral kend meg a te szemed, hogy láss. Tudd meglátni a különbséget az igazság és a tévedés között. Az a veszély fenyeget bennünket, hogy sokszor meggondolatlanul elfogadunk téves tanításokat. Talán esetenként azért, mert ez kényelmesebb, mint utána nézni, hogy úgy vannak-e. Az, hogy utána nézzünk, az időt igényel, fáradtságot igényel, kutatást igényel. Az kényelmesebb sokszor, hogy elfogadom. Esetleg elfogadjuk azért, mert aki mondja, abban megbízok. Általam tisztelt ember képviselte. Tekintély alapon fogadom el, mert történetesen egy vezető személyiség mondta. És éppen itt szeretném megint visszavezetni a gondolatot a bérabeliekhez. Pál a tekintély embere volt a keresztény egyházban. És mégis értékelte azt, amikor a bérabeliek azt mondták, hogy jó, Pál, te ezt elmondtad, mi most szépen hazamegyünk és megnézzük, hogy úgy van-e. Ma is ez a gyakorlat kell, hogy legyen Isten gyermekei között. A bizonyságtételek egy válságot jövendőlnek Isten egyházában az utolsó időben, amelynek beteljesedése minden nappal egy kicsit közelebb van hozzánk. Ebben a válságban, amiről a jövendőlések szólnak, csak azok tudnak majd megállni Isten mellett, akiknek személyes ismeretük és személyes meggyőződésük van, akiket nem lehet megingatni, akik sziklaszilárdan állnak az Istentől kapott világosságban. Szintén Ellen White-tól idéznék egy szakaszt, a Nagy Küzdelem című könyvében írja az 532. oldalon. Nem elég a jó szándék, nem elég tenni azt, amit az ember helyesnek vél, vagy a lelkész helyesnek mond. Üdvösségünk forog kockán. Minden embernek személyesen kell kutatnia a Szentírást. Bármilyen erős is a meggyőződése, bármennyire is bízik abban, hogy a lelkész tudja, mi az igazság, nem építhet rá. Mindenkinek van egy térképe, amelyen fel van tüntetve a hazafelé vezető út minden jelzése. Nem kell találgatni. Azt olvastuk ebben a gondolatban, nem elég a jó szándék. Nem elég az, hogy az emberek általában helyesnek mondanak valamit. Nem elég az sem, hogy én megbízok abban, hogy a lelkész mit mond. Mert hiszen már sokszor megbizonyosodtam arról, hogy amit ő mond, az igaz. Mégsem elég. Minden egyes alkalommal újra és újra meg kell személyes meggyőződésé alakítani a kapott információt. A Jézusról szóló igei kinyilatkoztatások és azoknak helyes megértése az örök élet feltételeként van elénk állítva a Bibliában. Jézus János evangéliuma 17. fejezet 3. versében, amikor az imádságát mondja el, abban fogalmazza meg ezt a gondolatot, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Jézus Krisztus igazi, jó, tiszta megismerése, tehát az örök élet feltétele. És nem lehetünk közömbösek ebben a dologban. Nem mondhatjuk azt, hogy engem ez a téma nem érdekel. De nem választhatjuk a semlegességet sem, azt gondolva, hogy ezzel majd szépen áthidaljuk a nehézségeket. A Jézusról szóló igei kijelentések azért adattak, hogy egység jellemezze a Jézusról való ismeretünket. Szeretném idézni Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelét. Az Efézus beliekhez írott levél 4. fejezet 11. versétől a 15. versig terjedő szakaszt szeretném olvasni. Így hangzik az ige. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére. Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide, stova, hánya, hab és hajt a tanításnak akármi szele, az emberek álnoksága által, a tévelygés ravasságához való családság által, hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. Pál apostolnak ebben az üzenetében azt érthetjük meg, hogy a gyülekezetnek adott lelki ajándékok tehát azért is adattak többek között, hogy ebben az ismeretben való egységre jutást munkálják Isten gyermekei között. Azt mondja Pál, egészen addig, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére. A lelki ajándékok tehát ezért is adattak, hogy a Jézusról való ismeretünk egységre jusson közöttünk. Ez egyrészt azt jelenti, hogy megfelelő ismerettel kell bírjunk, másrészt pedig az, hogy ebben az ismeretben egység kell jellemezzen. Pál apostol üzenete szerint ugyanis Sátán szándéka éppen az, hogy a Jézusról való ismeretekben támaszon hamis tanítást Isten gyermekei között. Így olvassuk az apostol üzenetében, hogy azért van erre szükség a lelki ajándékok munkálása által, hogy többé ne tudjon a tanításnak akármi szele elfújni bennünket ebben a kérdésben. Mert Sátán szándéka éppen az, hogy a Jézusról való ismeretekben támaszon hamis tanítás. Így akarja megtéveszteni a választottakat. Ezért Pál azt mondja, szeretteim, ne legyünk gyermekek többé. Ne legyünk gyermekek a Jézusról való ismereteinkben. Mert gyermekekként a tanításnak akármilyen szele magával tud ragadni. Gyermekekként olyanok vagyunk, mondja Pál, mint a tengernek a habja, amit a vizen a szél ide és tova tud hajtani, mindig amerről fúj a szél, arra viszi. Nem tud megállni, nincs egy biztos támasza, egy szilárd alapja. Pál azt mondja, érett férfiakká kell válni a Krisztusról való ismeretünkben. Határozott egyéniségekké, ez van ebbe a gondolatban, vagyis meggyőződésből származó erő birtokosaivá kell, hogy legyünk. Ilyen emberekké válni azonban csak személyes igetanulmányozás alapján lehet. A napokban egy testvérrel beszélgettem, és beszélgetés közben az a kérdés vetődött föl, mi történik azokkal, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy egy ilyen jellegű témában, mint amiről majd ez a sorozat a következő előadásokban fog szólni, hogy ilyen témában egy személyes jellegű kutatást végezzen. Most akkor ezeket a testvéreket Sátán ide is tudja hajtani? Ezek az emberek akkor ki vannak szolgáltatva teljesen az ellenségnek? Vetette föl a testvérünk. Hadd válaszoljak Péter apostolnak a szavaival erre a kérdésre. Péter apostol ugyanis az első levelében, az első fejezet 5. versében azt mondja, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Vagyis ezzel azt mondja ki Péter apostol, Isten hatalma meg tud őrizni egy embert, az őszintén kereső embert, az üdvösségre. A tévtanítások minden ártalmas befolyásától meg tudja őrizni Isten. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ez a személy mindenben tiszta és világos ismerettel rendelkezik. Példabeszédek könyvében találunk egy igét, ami egy kicsit kapcsolódik ehhez a gondolathoz. A Példabeszédek könyve 4. fejezet 18. versében így olvasom az igét. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Vagyis ez azt jelenti, egy ember soha nem mondhatja el magáról, hogy én már mindennel tisztában vagyok. Én már mindenben teljes világos képet alkottam mindenről. Az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága. De aki őszintén keres, aki őszintén kutat, azt az Isten lelke vezeti. De azok számára nem jelent védettséget az Isten védelme, amiről Péter beszél, hogy az Isten hatalma őrzi őket hitáltal üdvösségre, de nem azokat, akiknek egyébként lehetőségük volna az ige tanulmányozására. Nem azokat védelmezi, akiknek ott van a kezébe az Isten igéje, nem azokat, akiknek idejük és egyéb más lehetőségük van az igében utána nézni. Ebben az igében csak azokról van szó, akiknek nem volt lehetőségük különböző dolgok miatt. Egyrészt, mert ebben a témában nincs irodalmuk. Másrészt azért, mert az ő képzettségük olyan, hogy ebben a kérdésben nem tudnak már annyira mélyre hatolni. Másrészt talán éppen azért, mert olyanok az életfeltételei, hogy nem tudnak annyi időt szánni, hogy ebbe a témába mélyen beleássanak és kutassanak. De a szándékaik őszinték, akkor ezeket az Isten hatalma őrzi, hogy a tanításnak akármilyen szele ne tudja elfújni ide és tova. Az, hogy az isteni védelem biztosítva van, ez a Szentlélek vezetése által van biztosítva nekünk. És a Szentlélek azon a szinten, ahol én vagyok, vagy ahol te vagy, ott akar vezetni. Az egyik embert nagyobb lépésekkel vezeti, a másik embert kisebb lépésekkel vezeti, de mindenkit tud vezetni a Szentlélek. Ha Isten gyermeke vagy, ez annak a függvénye, hogy milyen mértékben hagyod magad vezettetni a Szentlélektől. Pál apostol a Róma beliekhez írott levelében, a 8. rész 14. versében mondja, azok az Isten fiai, akiket a Szentlélek vezet. Akik engedik magukat vezettetni, akik egy helyben megállnak, akik nem akarnak tovább haladni, akik nem akarnak újabb és újabb ismereteket nyerni Istentől, na, ezeket nem tudja vezetni a Szentlélek. És itt probléma van az Isten fiúság kérdésével is, az Isten gyermeke kérdésével. Isten azt szeretné, hogy az ő gyermekei mindig újabb és újabb területen váljanak érett férfiakká az ismeretben. És Pál apostol az előbbi felolvasott igében, az efézusi levélben egy egész konkrét témára mutat rá, ahol szükségünk van érett férfiakká válni az ismeretekben. Azt mondja Pál abban az igében, emlékezzetek csak vissza, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére. És hogy mennyire szükségünk van eljutni erre az egységre, rendkívül sürgető számunkra a Krisztusról való ismeretekben érett férfiakká lenni, hiszen a bizonyságtétel írásaiban arról olvashatunk, hogy egyházunkat alapjaiban fogja megrázni egy belső válság, amit Ellen White Omega válságnak nevezett. Ma még csak találgatások léteznek arra vonatkozóan, hogy mi fogja ezt a válságot kirobbantani Isten egyházában. Mivel azonban az előttünk lévő omega válságnak van egy alfája is. Ezért feltételezhető, hogy hasonlóságában, törvényszerűségeiben azonos jellemzők lesznek az ismertetői. Az alfa válságról a következő tényeket tudjuk elmondani. Hiszen ezt már az egyház történelmünk feldolgozta. És elmondja azt, hogy közülünk támadtak hamis tanítók, ahogy azt Isten a proféták által, illetve az apostolok által meg is jövendölte. Közülünk támadnak, akik veszedelmes eretnekséget csempésznek be a sorainkba. És céljuk az volt, hogy különleges tanításuk által maguk után vonják a tanítványokat. Különösen az értelmi réteget és az ifjúságot célozták meg. Eretnek tanításuk középpontjába az Isten személye és természete volt állítva akkor. Ennek a válságnak eszmei szerzője és vezéregyénisége dr. John Kenlock volt, aki a következőket vallotta az Istenről alkotott képében, az Isten természetéről. Hadd idézzem, Lewis Belton az Omega című tanulmányának 12.-13. oldalán a Review and Herald kiadó gondozásában jelent meg ez a tanulmány. Így olvasom az idézetet. Isten bennem van, és mindaz, amit teszek, Isten ereje, hatalma. Minden egyszerű cselekedet is az Isten teremtői tette. A levegő, amit belélegzünk, az a közeg, amelyen keresztül Isten fizikailag életünkbe juttatja a szent lelket, és a napfény az ő látható sekinája. Az emberi testben az erő, a hatalom, amely épít és teremt, az Isten maga, az isteni jelenlét a templomban, azaz a testben. A fűben, a fában, a növényekben, mindenben körülöttünk Isten van jelen. A menny pedig ott van, ahol Isten és Isten mindenütt jelen van. Ugye érezzük, hogy mennyire fals ez a szemlélet, ez a gondolkodásmód, ez a panteista szemlélet, amely azt vallja az Istenről, hogy a természet minden sejtjében ott van, bennem is, a fűben, a fában is, és a menny tulajdonképpen úgy, ahogy azt a Biblia képviseli, nem is létezik. A menny ott van, ahol az Isten, és mivel az Isten mindenhol jelen van, ebben a kis virágban is, ezért itt van a menny. Ebből aztán következik a többi, mert ha a menny itt van, akkor tulajdonképpen Jézus nem is végez főpapi szolgálatot. Akkor ez az egész teória egy hamis kép, és még tovább göngyölítik a hamis tanításokat. Na, ez volt a szemlélete annak az embernek, aki azt a válságot kirobbantotta az egyház életében, amit a bizonyságtételek alfa válságnak nevez, és valószínű, hogy ebben az előző panteista gondolkodásból következett az, hogy az alfa válság vezető egyéniségei nem csak az Isten természetéről vallottak ilyen hamis elképzeléseket, hanem Jézus emberi természetével kapcsolatban is egészen új elméleteket képviseltek és tanítottak. Ez a tanítási irányzat a különböző irodalmak által azóta is sajnos jelen van az egyházunkban, hol rejtetten, hol pedig teljesen nyíltan. Hazai vonatkozásban azonban már mintegy 10 éve egyre nyíltabb vallássá kezd válni, és elég széles réteget tud befolyása alá vonni. Ezért nekünk is szükségünk van arra, hogy szembenézzünk ezzel a tanítási irányzattal, és megvizsgáljuk a Biblia és a bizonyságtételek fényében, hogy megállja-e a kinyilatkoztatás próbáját. Az előbb idézett Lewis Welton testvér az Omega című tanulmányában egy nagyon fontos következtetést mond ki az előttünk álló válsággal, az Omegával kapcsolatban. Hadd idézzem az ő tanulmányából. Nem frontális támadás, nem nyilvánvaló vétek a keresztény hit ellen, amely erőszakkal ragad el férfiakat, hanem inkább az igazság és tévedés szövevényes, olyan okosan kombinált keveréke, hogy az ember csak abban reménykedhet, hogy a Szentlélek segítsége és az Isten kinyilatkoztatott igazságának szorgalmas tanulmányozása által felismerheti. Még az ember érzékelésének nyilvánvaló realitásait is meg kell tagadni, és csak hitáltal haladni a világosságban, amely Isten igéjéből árad. Ellen White-tól idéz egy szakaszt a Nagy Küzdelem című könyvéből, megmondatott számomra, hogy lesz egy nagy megújulás, de csak amikor Isten ítéletei utoljára látogatják meg a földet. Ezt előre ismerve, Sátán arra törekszik majd, hogy egy utánzatot bevezetve meghiúsítsa ezt. Azokban a gyülekezetekben, melyeket megtévesztő befolyása alá tud vonni, azt a látszatot kelti, hogy Isten különleges áldása árad ki rájuk. Nagy vallási érdeklődés látszatát kelti. Tömegek újonganak majd azon, hogy Isten csodálatosan munkálkodik érettünk, mikor pedig a munka egy másik lélektől származik. Idáig a Ellen White idézet. Nemzedékek óta hozzászoktattuk magunkat ahhoz a feltételezéshez, hogy mindez az adventista egyházon kívül történik majd, és hogy mi az Isten maradék népén belül biztonságban szemlélhetjük majd. Érdeklődő, de különálló biztonságban. Ez a feltevés rejtélyessé teheti számunkra azt, hogyan lehet a közöttünk lévő választottakat megtévesztéssel fenyegetni. Megvan a lehetősége annak, hogy alábecsülték az ellenséget? Hogy a hamis megújulásnak ugyanaz a káprázata az adventizmusban is felbukkanhat, érzékcsalódásoktól kísérten, amely hitet követel? Ha negatív választ adunk erre a kérdésre, akkor nagyon is rákényszerülünk arra, hogy magyarázatot találjunk arra a kérdésre, a legnagyobb fényeink néhánya miért ment el? Miért vált a mi legfélelmetesebb és legértelmesebb ellenségünké? Férfiak és nők nem válnak egy kicsiny egyházon belüli vitakérdések felett ilyen haragosokká. A harag mértéke akkor mutatkozik meg, amikor emberek meggyőzik önmagukat arról, hogy az egyház visszautasított valamiféle eszmét, amit pedig ők életbe vágóan fontos, vallásos igazságként érzékeltek. Lehet, hogy ez az a veszély, mellyel szemben az adventistáknak különösképpen ébereknek kellene lenniük, hiszen reform gondolkodású emberek, és egész üzenetük a reformációt sürgeti. Ezért, ha az ellenség ezen az úton jön hozzájuk, megvan a lehetősége annak, hogy sokkal könnyebben megtévesszék őket. Egyszerűen azért, mert az új doktrina célja úgy látszik, hogy valami olyan, mint amit eddig is akart mindenki. A megkülönböztető vizsgálat egyszerű. Az új tanítás az élet reformjára, vagy pedig a megalapozott igazság megváltoztatására készül. Ebben az egész gondolkodásmódban és gondolatfölvezetésben, amelyet testvérünk itt idéz, nagyon sokszor mi egyfajta álbiztonságban ringatjuk magunkat. Úgy gondoljuk, hogy mindazok a dolgok, amelyeket a bizonyságtétel ilyen fényben mutat föl, mint például, hogy Sátán áll reformációkat, áll ébredéseket, hamis ébredéseket, hamis reformációkat támaszt, ez csak kívül, máshol lehetséges. És közöttünk csak az igazi reformáció fog föltámadni. Testvérünk azt mondja, nem biztos. Sátán a választottakat szeretné megtéveszteni. Éppen ezért nagyon finom csomagolásba, talán éppen a reformáció köppenyébe, talán éppen az ébredésnek a köppenyébe burkolva hozza majd a megtévesztő tanításait. És csak azok tudnak megállni, akiknek személyes meggyőződésé alakult át az ismeretük, akiket a tanításnak akármilyen szele nem tud elsodorni és továbbvinni, mert meg vannak alapozódva. Mivel Sátán nagyon tetszetős csomagolásba tudja elrejteni a megtévesztő elméleteit, ezért a bizonyságtételek rendkívüli óvatosságra intenek bennünket. Ez a tanács a Jézus emberi természetével kapcsolatban felmerülő elméletekre és tanítási irányzatokra is vonatkozik, arra a témakörre, amiben ebben a sorozatban szeretnénk majd részletesen tanulmányozni. Ebben a témában minden meggondolatlan kijelentés tulajdonképpen bűnnek számít az Isten előtt. Ellen White azt írta tanácsként ezzel a témával kapcsolatban, észrevettem, hogy veszély van a tárgyak megközelítésében, amelyek a végtelen Isten fiának emberi mivoltával foglalkoznak. Mikor ennek a tárgynak a tanulmányozásához fogunk, jól jegyezzük meg, mit mondott Krisztus Mózesnek az égő csipkebokorból. Vedd le saruidat, mert az a hely, amelyen állasz, szent. Fogjunk tehát tanulni vágyó lélek alázatosságával és megtört szívvel ehhez a tanulmányhoz. Krisztus testetöltésének tanulmánya gyümölcsöző terület, és bőségesen megjutalmazza a kutatót, aki mélyen keres az elrejtett kincs után. Ami ki lett nyilatkoztatva, az a miénk és a fiainké. De legyen minden ember óva attól a területtől, ahol Krisztust teljesen emberré teszik, olyanná, mint közülünk egy. Mert az nem lehet. Légy óvatos, rendkívül óvatos, ahogy Krisztus emberi természetéről beszélsz. Idáig az idézet. Azt olvastuk ebben a szakaszban, hogy Ellen White azt fogalmazza meg, azt a problémát. Veszély van a téma megközelítésében. Abban a megközelítésben, ahogy Krisztus emberi természetéről egyesek beszélnek. Azt mondja White, vedd le a te saruidat. Az Úr ma is nekünk is ugyanazt mondja, mert ugyanolyan szent az a terület, amikor Jézus emberi természetével akarunk foglalkozni, mint ahogy Mózes közeledett az Istenhez. Vedd le a te saruidat. Elmondja azt is a felolvasott szakaszban, minden embert óvni kell attól, hogy Jézus Krisztust teljesen olyan emberré tegye, mint közülünk egy. És éppen a következő témában, mához egy hétre, fogunk arról a kérdésről tanulmányozni, milyen is a testből és a vérből való öröksége. Mert nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy mivel Jézus emberré lett, ezért ő a bűnös embernek minden örökségét átvette. A bűnre való hajlamával, az eredendő bűn állapotával együtt. És ezek miatt a kemény megjegyzések és elgondolások miatt óv bennünket a bizonyságtétel, hogy légy óvatos. Ne Így közelítsd meg ezt a kérdést. Krisztust nem tehetjük teljesen olyan emberré, mint közülünk egy. Nagyon óvatos légy, mondja White, amikor Krisztus emberi természetéről beszélsz. A Jézus természetéről szóló különböző tanítások a válaszkeresésünkben nem mindig az ideális megoldást válasszák. Amikor Jézus természete után kutatnak egyesek, akkor kialakítanak egy bizonyos képet, és nem mindig az ideális megoldás alapjairól indulnak el. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a különböző igei és bizonyságtételi kinyilatkoztatásokat alkalmanként csupán az emberi logika alapján akarják értelmezni. Nem veszik figyelembe azt, hogy a bizonyítás alapvető szabálya mindig az, hogy mit mond a kinyilatkoztatás egésze, hanem kiemelnek egy bizonyos szakaszt, és azt próbálják értelmezni. A Bibliát is millió felé lehet értelmezni, millió irányzatot lehet kialakítani. Bizonyságra a kereszténység rengeteg tábora. Mindenki kialakított egyfajta képet, egyfajta isteni szándékot a Bibliából. És mindegyik azt állítja, hogy az az igazi, amit képvisel. Nyilván, hogy ebből csak egy igaz. És ugyanez érvényes a Jézus természetéről szóló tanításban is. Nem szabad az emberi logikára hagyatkoznunk. Nem szabad az összefüggéseiből kiragadva értelmezni. Nem szabad, hogy én a saját gondolataim, saját egyéb más régi információim alapján értelmezzek egy adott szakaszt. Meg kell engednem a bizonyságtételnek, a Bibliának, hogy saját magát magyarázza meg. Az egyik ige vers a másikat, az egyik bizonyságtétel a másik bizonyságtételt kell, hogy megmagyarázza. A későbbiek folyamán majd megfelelő példákat fogok ennek szemléltetésére bemutatni, hogy milyen megoldásokat, milyen kereséseket próbálnak nagyon sokszor találni, ami aztán egy mellékvágányra vezeti a gondolkodást. Ralph Larson az Ige testélet című tanulmányában a 7. oldalon azt mondja, a bizonyítás szabályai szerint egy író állításait ugyanannak az írónak más megfogalmazásaival kell tisztázni. Ezért minden egyes alkalommal meg kellene kérdeznünk, milyen fajta emberi természetre gondol Ellen White, amikor Jézus emberi természetéről beszél. Ez a testvérünk azt fogalmazza meg, hogy ami egy alapszabály, egy aranyszabály kellene minden Biblia kutató számára legyen. Ha én olvasok a Szentírásban egy kijelentést, akkor az csak a Szentírás magyarázhatja meg. Ha valamilyen értelmezése annak az adott igének ellentétben áll a Biblia egy másik kijelentésével, akkor biztos, hogy az én értelmezésemnél van a probléma. Akkor nem jól értettem meg azt. Rossz következtetésekre jutottam. Ezért mindig arra kell hagyatkozzam, hogy az adott írásmű magyarázza, az adott író, amikor Ellen White írásait és tanulmányait olvassuk Jézus emberi természetével kapcsolatban, akkor mindig Ellen White kell, hogy megmagyarázza, hogy ő mit gondol. Engedjük meg neki ezt a jogot, hogy ő magyarázza meg, ő értelmezze azt, hogy egy-egy kijelentésével mit akart érzékeltetni. Amikor a következő előadásokban majd ebben a hatalmas témakörbe belefogunk, akkor egy alázatos, belső nyitottsággal kell azt megtennünk. Isten igéje azt mondja nekünk, amit már korábban a bizonyságtétel szavaiból is idéztünk, Mózesnek mondja az Úr, Mózes második könyve, 3. fejezet 5. versében, ott a csipkebokornál, vesd le a te saruidat lábaidról, mert a hely, ahol állasz, az szent föld. Azt jelenti ez, most a mi tanulmányunkban, a Krisztus emberi természetéről szóló tanulmánysorozatunkban, hogy vesd le a te gondolataidat. Vesd le mindazt, amihez emberi tapadhat, és legyél kész Istentől származó gondolatoknak a befogadására. Bármilyen szépnek tűnhet is egy emberi elmélet és szemlélet, de ha nem igaz, akkor örülj, hogy megszabadultál tőle. Amikor pedig tanulmányozás közben ellentmondásokba találkozol, akkor mindig tudni kell, hogy a bizonyságtétel sohasem mond ellent önmagának, a Biblia sem. Minden ilyen esetben a mi értelmezésünk körül van a probléma, ha ellentmondásba találkozunk. Segítsen a Jóisten, hogy ez a lelkület és ez a őszinte keresés tudja jellemezni mindannyiunkat, akik ennek a tanulmányozó sorozatnak a részei leszünk és vagyunk. Fontos tudnunk, hogy Jézus visszajövetele előtt, ahogy Pál apostol is mondja az efézusi levélben, Isten gyermekeinek el kell jutni az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére. Sátán ezen a területen próbál zavart támasztani, hogy Isten fiáról való ismeretünkben különbözők legyünk. Oszlódjon meg a véleményünk. Tudjon a tanításnak akármilyen szele hajtani. Ne legyünk megalapozódva ebben a kérdésben. És adja Jóisten, hogy ez a tanulmány sorozat tudja szolgálni mindannyiunk számára azt, hogy ebben a nagyon fontos kérdésben tisztalátáshoz jussunk. Kérjük a Szent Lelket, hogy ő kenje meg a mi szemünket, hogy lássunk, tisztán lássunk, ne tudjon összemosódni a hamisság és a tévedés előttünk. Tudjuk külön választani egymástól őket. Adja Jóisten, hogy az egységre jutást tudja munkálni a Szentlélek ezzel a tanulmány sorozattal is közöttünk. Az Isten segítsen ebben bennünket. Amen.